državni izpitni center. Splošna matura 2016. Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja madžarščine kot drugega jezika.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak.
Rešitve, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili, vendar ne samo z velikimi tiskanimi črkami. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Ha van ország, amely a különféle szabályaival kilóg Európából, akkor az vitathatatlanul Nagy-Britannia. Baloldali közlekedés, liter helyett pint, deka és kiló helyett uncia és font, méter helyett láb, és így tovább. Minden iskolás gyermek megtanulja, hogy nem csak a nálunk használatos metrikus mértékegységek vannak a világon. De vajon azt hányan tudják, hogy Nagy-Britannia az egyetlen ország a világon, amely nem nyomtatja rá a nevét a bélyegeire? Mivel ők voltak az elsők, akik bélyeget gyártottak, a szokások alapján elegendő, ha az uralkodó arcképe szerepel rajtuk. És a britek az egyetlenek Európában, ahol akár 16 évesek is lehetnek katonák. És a sereg 40%-a olyanokból áll, akik 16 vagy 17 évesen csatlakoztak. 2003 és 2005 között még iratba is küldtek 17 éves katonákat, ami, mivel ENSZ egyezményeket sértett, botrányt is kavart Britanniában. És különleges Nagy-Britannia abban a tekintetben is, hogy milyen viszonyt ápol a hozzátartozó szigetekkel, a brit korona függőségeivel, Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel. Ezeknek saját törvényeik, pénzeik vannak, nem tagjai az Európai Uniónak. Néhány szabály, ami ott létezik, csak a vállalkozásoknak lehet érdekes, például az adózási törvények, de van egy, ami minden autó és motorkedvelő szívét megdobogtatja. Legendás motorverseny Man szigetén. Az egyetlen helyen Európában, ahol nincsen általános sebességkorlátozás. Éppen ezért a sziget hagyományosan a sofőrök mekkája. A Man szigeti TT-t, azaz Tourist Trophy-t, több mint 100 éve rendezték meg először, amikor helyi törvénybe foglalták, hogy lezárhatók a közutak versenyekre. Ez a motorverseny sokáig a hivatalos világbajnokság része is volt, aztán biztonsági okok miatt törölték a versenynaptárból. Sokan, több mint 200-an haltak meg ugyanis a közúti száguldásban, mivel a versenypályának használt keskeny és kanyargós utak mellett nincs bukózóna, csak kőkerítés, fák és házak, esetleg néha elvétve pár szalmabála. Ráadásul az őrült vasárnapnak nevezett attrakcióban megnyitják a pályát, és bárki civil végig szágulhat a kanyargós utakon.
Besedilo prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Ha van ország, amely a különféle szabályaival kilóg Európából, akkor az vitathatatlanul Nagy-Britannia. Baloldali közlekedés, liter helyett pint, deka és kiló helyett uncia és font, méter helyett láb, és így tovább. Minden iskolás gyermek megtanulja, hogy nem csak a nálunk használatos metrikus mértékegységek vannak a világon. De vajon azt hányan tudják, hogy Nagy-Britannia az egyetlen ország a világon, amely nem nyomtatja rá a nevét a bélyegeire? Mivel ők voltak az elsők, akik bélyeget gyártottak, a szokások alapján elegendő, ha az uralkodó arcképe szerepel rajtuk. És a britek az egyetlenek Európában, ahol akár 16 évesek is lehetnek katonák. És a sereg 40%-a olyanokból áll, akik 16 vagy 17 évesen csatlakoztak. 2003 és 2005 között még iratba is küldtek 17 éves katonákat, ami, mivel ENSZ egyezményeket sértett, botrányt is kavart Britanniában. És különleges Nagy-Britannia abban a tekintetben is, hogy milyen viszonyt ápol a hozzátartozó szigetekkel, a brit korona függőségeivel, Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel. Ezeknek saját törvényeik, pénzeik vannak, nem tagjai az Európai Uniónak. Néhány szabály, ami ott létezik, csak a vállalkozásoknak lehet érdekes, például az adózási törvények, de van egy, ami minden autó és motorkedvelő szívét megdobogtatja. Legendás motorverseny Man szigetén. Az egyetlen helyen Európában, ahol nincsen általános sebességkorlátozás. Éppen ezért a sziget hagyományosan a sofőrök mekkája. A Man szigeti TT-t, azaz Tourist Trophy-t, több mint 100 éve rendezték meg először, amikor helyi törvénybe foglalták, hogy lezárhatók a közutak versenyekre. Ez a motorverseny sokáig a hivatalos világbajnokság része is volt, aztán biztonsági okok miatt törölték a versenynaptárból. Sokan, több mint 200-an haltak meg ugyanis a közúti száguldásban, mivel a versenypályának használt keskeny és kanyargós utak mellett nincs bukózóna, csak kőkerítés, fák és házak, esetleg néha elvétve pár szalmabála. Ráadásul az őrült vasárnapnak nevezett attrakcióban megnyitják a pályát, és bárki civil végig szágulhat a kanyargós utakon.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Arcvonások. A Kossuth Rádió portréműsora. 4,5 évesen kezdett el sportolni. Élete legszörnyűbb időszaka a tornacsarnokban eltöltött első 3 hét volt, amikor sírva ment az edzésre, és sírva jött onnan. A 2002-es Patraszi Junior Európa bajnokság volt az első nagy siker a pályafutásában, amikor a második helyen végzett. Azt mondja, hogy fájdalom nélkül nincs győzelem, és nem tagadja, hogy olykor jobban fájnak az ízületei, mint egy 60 évesnek. Élete legkilátástalanabb időszaka 2004 és 2007 között volt, amikor reggel 6-kor indult Budapestre, hogy tornázhasson, és este 8-kor érkezett haza. De az állást kereső szülei akkor is támogatták. A kétszeres világ és ötszörös Európa-bajnok tornász Berki Krisztián az arcvonások mai vendége, aki a 2012-es nyári olimpia egyik magyar esélyese, és akitől először azt kérdeztem, hogy mi volt a jele az óvodában.
Az óvodában igazából volt helikopter a jelem, illetve utoljára, ami még úgy nagyon rémlik, az egy macska volt. A lóhoz, mint szerhez nagyon nem volt semmi közöm, de az állatok miatt, így a macska miatt, mivel mind a kettő 4 lábú, ezáltal egy kicsit lehetett hozzá valamilyen közöm.
De egyébként az élő állathoz, a lóhoz sincs semmi közöd?
Hát annyi közöm van, hogy igazából anyukám nagybátyja lóakkal foglalkozott, és volt is neki otthon nagyon sok a tanyáján, illetve versenylovai voltak, amik különböző versenyeken indultak. Ami rémlik gyerekkoromból, hogy egyszer kivitt engem lovagolni, de úgy, hogy fogta a gyeplőt, én ültem fönt a nagy lovon, és mondtam neki, hogy Kari bácsi, engedje el nyugodtan, én már tudok lovagolni. Az volt az életemben az első olyan lovas élményem, ami megmaradt, és hát igazából pozitívan jöttem ki belőle, de lehetett volna rosszabb is. Ahogy elengedte a gyeplőt, én 1-2 lépést mentem a lóval szerintem, és a karámban éppen nyerített egy másik ló, és amin én ültem, az pedig azzal a lendülettel egyből elindult óriási sebességgel a karám irányába. Nekem az volt a szerencsém, hogy leestem róla pont egy szénabogjába, és a ló az továbbment, úgyhogy nem aláestem be. Igazából ez volt az első lovas élményem, egy kicsit felrepett a szám, de úgy komolyabb sérülés nem okozott. Utána fogta Kai bácsi, levette a lónak a nyergét, fölrakta egy faágra, és mondta, hogy gyere, öcsém, innen már nem fogsz leesni. Úgyhogy ez volt az első lovas élményem, de lehet, hogy ez annyira bennem maradt, hogy akár lehetne most is valami közöm a lovakhoz.
Lehet, hogy ott szerettél bele a lólengésbe már, hogy amikor levette a nyerget, és azt mondta, hogy na ide ülj föl.
Igen, az már azért egy kicsit kötöttebb dolog volt, hiszen nem mozgott alattam semmi, és akkor én már úgy kacérkodtam a tornával, azért már jártam tornaedzésekre, de az volt az első élő lovas élményem.
Ez teljesen egyértelmű volt, hogy te tornásznak születtél, szóval nem akartál focizni, nem akartál úszni.
Annyira nem egyértelmű, hiszen azért én nem mondhatom azt, hogy én egy sportolói, tradicionális családból jöttem, hiszen nálunk nagyon nem volt ilyen sportoló a családban, sem a szüleim, sem a nagyszüleim között. Anyukám vidéken kézilabdázott, illetve focizott, apu is hobbi szinten futballozott, de nagyon ilyen sportoló nem volt a családban, úgyhogy nekem ez egy óriási szerencse, hogy a mai napig itt lehetek, hiszen engem, mint a klasszikus értelemben, mint a mesében, engem valamilyen szinten felfedeztek és láttak bennem valamit, és emiatt tudtam itt maradni. Arra emlékszem, hogy óvoda után nagyon sokat játszottam lent a házunk udvarában, és velünk szemben pont egy tornaedző lakott, aki látta, hogy egy hiperaktív gyerekről van szó, és ő szólt a szüleimnek, hogy jöjjünk le tornatermi körülményekbe, és akkor nézzük meg, hogy mit tudok.
De hát ilyen alapon lehívhattak volna mondjuk egy atlétikai pályára, vagy elvihettek volna öttusázni is, szóval akkor ebben némi szerencse is volt.
Hát úgy érzem, hogy tényleg szerencse volt benne, hiszen pont egy tornaedző volt, aki észrevett. Lehet, hogy egy atlétikai edző lett volna, akkor lehet, hogy atlétizálnék, bár mondjuk a mai napig sem szeretek nagyon futkározni. A labdasportok is hobbi szinten lekötnek nézni, nem tudom őket a tévén keresztül, úgyhogy én is úgy érzem, hogy talán ez tényleg az én sportom.
Besedilo prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Arcvonások. A Kossuth Rádió portréműsora.
4,5 évesen kezdett el sportolni. Élete legszörnyűbb időszaka a tornacsarnokban eltöltött első 3 hét volt, amikor sírva ment az edzésre, és sírva jött onnan. A 2002-es Patraszi Junior Európa bajnokság volt az első nagy siker a pályafutásában, amikor a második helyen végzett. Azt mondja, hogy fájdalom nélkül nincs győzelem, és nem tagadja, hogy olykor jobban fájnak az ízületei, mint egy 60 évesnek. Élete legkilátástalanabb időszaka 2004 és 2007 között volt, amikor reggel 6-kor indult Budapestre, hogy tornázhasson, és este 8-kor érkezett haza. De az állást kereső szülei akkor is támogatták. A kétszeres világ és ötszörös Európa-bajnok tornász Berki Krisztián az arcvonások mai vendége, aki a 2012-es nyári olimpia egyik magyar esélyese, és akitől először azt kérdeztem, hogy mi volt a jele az óvodában.
Az óvodában igazából volt helikopter a jelem, illetve utoljára, ami még úgy nagyon rémlik, az egy macska volt. A lóhoz, mint szerhez nagyon nem volt semmi közöm, de az állatok miatt, így a macska miatt, mivel mind a kettő négy lábú, ezáltal egy kicsit lehetett hozzá valamilyen közöm.
De egyébként az élő állathoz, a lóhoz sincs semmi közöd?
Hát annyi közöm van, hogy igazából anyukám nagybátyja lóakkal foglalkozott, és volt is neki otthon nagyon sok a tanyáján, illetve versenylovai voltak, amik különböző versenyeken indultak. Ami rémlik gyerekkoromból, hogy egyszer kivitt engem lovagolni, de úgy, hogy fogta a gyeplőt, én ültem fönt a nagy lovon, és mondtam neki, hogy Kari bácsi, engedj el nyugodtan, én már tudok lovagolni. Az volt az életemben az első olyan lovas élményem, ami megmaradt, és hát igazából pozitívan jöttem ki belőle, de lehetett volna rosszabb is. Ahogy elengedte a gyeplőt, én egy-két lépést mentem a lóval szerintem, és a karámban éppen nyerített egy másik ló, és amin én ültem, az pedig azzal a lendülettel egyből elindult óriási sebességgel a karám irányába. Nekem az volt a szerencsém, hogy leestem róla pont egy szénabogjába, és a ló az továbbment, úgyhogy nem aláestem be. Igazából ez volt az első lovas élményem, egy kicsit felrepett a szám, de úgy komolyabb sérülés nem okozott. Utána fogta Kai bácsi, levette a lónak a nyergét, fölrakta egy faágra, és mondta, hogy gyere öcsém, innen már nem fogsz leesni. Úgyhogy ez volt az első lovas élményem, de lehet, hogy ez annyira bennem maradt, hogy akár lehetne most is valami közöm a lovakhoz.
Lehet, hogy ott szerettél bele a lólengésbe már, hogy amikor levette a nyerget, és azt mondta, hogy na ide ülj föl.
Igen, az már azért egy kicsit kötöttebb dolog volt, hiszen nem mozgott alattam semmi, és akkor én már úgy kacérkodtam a tornával, azért már jártam tornaedzésekre, de az volt az első élő lovas élményem.
Ez teljesen egyértelmű volt, hogy te tornásznak születtél, szóval nem akartál focizni, nem akartál úszni.
Annyira nem egyértelmű, hiszen azért én nem mondhatom azt, hogy én egy sportolói, tradicionális családból jöttem, hiszen nálunk nagyon nem volt élsportoló a családban, sem a szüleim, sem a nagyszüleim között. Anyukám vidéken kézilabdázott, illetve focizott, apu is hobbi szinten futballozott, de nagyon élsportoló nem volt a családban, úgyhogy nekem ez egy óriási szerencse, hogy a mai napig itt lehetek, hiszen engem, mint a klasszikus értelemben, mint a mesében, engem valamilyen szinten felfedeztek és láttak bennem valamit, és emiatt tudtam itt maradni. Arra emlékszem, hogy óvoda után nagyon sokat játszottam lent a házunk udvarában, és velünk szemben pont egy tornaedző lakott, aki látta, hogy egy hiperaktív gyerekről van szó, és ő szólt a szüleimnek, hogy jöjjünk le tornatermi körülményekbe, és akkor nézzük meg, hogy mit tudok.
De hát ilyen alapon lehívhattak volna mondjuk egy atlétikai pályára, vagy elvihettek volna öttusázni is, szóval akkor ebben némi szerencse is volt.
Hát úgy érzem, hogy tényleg szerencse volt benne, hiszen pont egy tornaedző volt, aki észrevett. Lehet, hogyha egy atlétikai edző lett volna, akkor lehet, hogy atlétizálnék, bár mondjuk a mai napig sem szeretek nagyon futkározni. A labdasportok is hobbi szinten lekötnek nézni, nem tudom őket a tévén keresztül, úgyhogy én is úgy érzem, hogy talán ez tényleg az én sportom.
Končuje se slušno preverjanje madžarščine kot drugega jezika. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!